kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbezárt múltunk és az örökség nyomában szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Hölgyeim és uraim, a következő órában az említett műsorok összebont külön kiadását hallgatják a tartalomból. Az Erdélyben élő nemzetiségek mindegyikének jellegzetes kultúráját találjuk, melyben jelentős helyet kap az ének, a tánc és többek között az öltözködés is. Sokak számára épp ez a sokszínű örökség teszi érdekessé és vonzóvá Erdélyt. Múlt heti műsorunkban az erdélyi magyar örményekről beszélgettünk, és azokra a kérdésekre kerestük a választ, hogy miért hiányzik a népcsoport kultúrájából a népviselet, volt-e egyáltalán ilyen ruhájuk az örményeknek, és ha igen, hol és milyen formában maradt fenn az ősi öltözet. Ma az elmondott kérdések folytatásaként jellegzetes örmény textíliákat ismerhetünk meg, amelyek az örmények révén váltak ismerté Erdélyben, és gazdagítják a kőbezárt erdélyi örökségünket, a templomokat és az otthonokat. Témánk: örmény templomi textíliák és szőnyegek.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk dr. Puskás Attila, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnöke, akit köszöntünk a kőbezárt múltunk és az örökségünk nyomában mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és örvendek, hogy erről a kérdésről, erről a témáról bővebben is beszélhetünk az elkövetkezendőkben. Azért tartom fontosnak ezt a kérdést körüljárni, mert nagyon kevesen vannak azok, akik ilyen témában kutattak Erdélyben. Nem is igazán találunk ilyen textíliákat a hétköznapokban, nincs nemzeti viselet az örmények esetében. És azt lehet mondani, hogy az egyházi öltözet, amiről remélem a mai műsorban szó esik, ez sem kellőképpen ismert, tehát mindenképpen fontos, hogy mi, akik itt Erdélyben élünk, és ennyi nemzetiséghez tartozunk, megismerjük egymást, egymás kultúráját.
Múlt heti műsorunkban az örmény ruháról beszélgettünk, kérjük, foglalja össze néhány szóban, hogy milyen az örmények hagyományos öltözete.
Az örmény ruha, örményül taráznak hívják, az örmény kultúra és életmód egyik hagyományos eleme, ami úgy a ruhadarab elemeit, mint a díszítő elemeket, a ruházati kellékeket magába foglalja. Az örmény ruha jellegzetessége a Kaukázus hegyvidéki éghajlata miatt is a réteges öltözet, erről beszéltünk, elég magasan fekszik Örményország, tehát kénytelenek az örmények úgymond rétegesen öltözni. Az örmény ruhákat a szakemberek különböző szempontok szerint osztályozzák, a társadalmi hovatartozás, a nem és a régió szerint, tehát a ruházat alapján tudni lehetett korábban, hogy ki hol lakik Örményországban, Kelet-Örményországban vagy nyugaton, Anatóliában, vidéken lakik az illető vagy egy városban, szegény vagy vagyonos, fiatal vagy idős a személy, hány gyermeke van és így tovább. Most ami a férfi öltözetet illeti, a férfi ruházata ingből és bő nadrágból állt, ami elkeskenyedett a bokáknál, és az ing gallériát egy magára vett, mint egy pólót magára vett inget szépen kihímezték. Erre az ingre mellényt vettek az örmények, ami pamutszövetből vagy kecskebőrből készült. Idővel használatba jött a kabát, és hát a kabátnak a színe egyébként a hagyományok szerint a tartományoktól függően is változott. Az örmények egyik fontos ruhadarabja a kaftán, egy magas gallérral volt ellátva. A gazdagabb férfiak világosabb színű kabátot viseltek, alacsonyabb státusú férfiak egy sötét árnyalatú ruhába öltözködtek. A nyugati örmények, és egyértelműen itt a nyugati öltözködési hatásokról is szó van. Ők már kabátot viseltek a kaftán felett vagy helyett, és hát ugye az egész ruhának az egyik legfontosabb kelléke, darabja az öv volt, ami szimbolikus jelleggel bírt az örmény férfi öltözetében. Az ezüst öv, a férfiasság, az aranyöv, a jólét jelképe is lehetett. Sejem övet is használtak, és nagyon fontos funkcionális jellege volt az övnek, hiszen ebbe rejtették az örmények a tört, és hát természetesen az erszényt, a pénzt is. Télen a férfiak báránybőr kabátokat, kecskebőrből készült mellényeket viseltek. A nemzeti férfi ruha fontos kelléke volt, emellett a fejdísz is egy fez volt, ami egy ilyen hát csúcsos alakú, nem kalap, hanem fez, és amire aztán a nők különféle díszeket is elhelyeztek. Na most, ami a nőket illeti, a nők ruházata sejemből, brokátból, plüssből, szaténból készült, és hát egyértelmű, hogy a gazdagabb nők ruháját aranyszálakkal, ezüst szálakkal hímezték, díszítették. A női ruházat egyik nagyon fontos eleme volt a fejfedő, ami összetettebb és változatosabb volt, mint a férfiaké. Sok mindent elárult a nő társadalmi helyzetéről, és hát arról meséltünk, hogy hát erre a fejfedőre a gazdagabb nők arany és ezüst érméket helyeztek, hátul pedig a fejfedő mögött egy fátyol volt felvarva, és a fejfedő, tehát a fez előtt, tehát az arcot tulajdonképpen egy kis fátyol rejtette. Nagyon fontos volt a cipő, ugye Örményország hideg vidék, főleg az őszi és téli időszakban, ezért az örmény férfiak csizmát használtak. A csizmáknak különféle formájuk volt, színük, természetesen a gazdagabbak, szegényekbek között volt ilyen rendbeli különbség is, és hölgyek pedig puha talpú bőrcsizmát, szintén csizmát viseltek. Manapság ugye az örmény viselet, erről is szó volt, inkább csak múzeumokban látható. Ami fennmaradt érdekes módon a kisgyermekeknek az öltözete, őrzi a hagyományos formát. Ők egyszerű ingben voltak, vannak öltöztetve. Gyakran túl hosszú volt ez az ing, ami segítette, illetve megakadályozta a gyermekeket abban, hogy szabadon kusszanak és messze eljussanak. A szovjet érában a népi ruházat fokozatosan eltűnt, az 1930-as évektől kezdve, 90 után egyértelműen ez is amerikanizálódott, és a nyugati, európai formákat öltötte, és csak az idősebb emberek leggyakrabban a falvakban is hordták a népi viseletet, ez 1960-ig körülbelül létezett. Jelenleg egy egységes európai, török-kínai hétköznapi öltözettel találkozunk az örmények esetében is.
Hol találunk ma ilyen ruhákat itt Erdélyben?
Az örmény ruha Erdélyben már a 18.-19. században elmagyarosodott, fennmaradtak viszont nagyon értékes ruhadarabok, esküvői, keresztelői ruhák, amelyeket az egyházaknak ajándékoztak az örmények, és érdekes módon ezek a ruhadarabok belevarródtak az egyházi ruhákba, tehát az egyházi ruházat, miseruhák, palástok jelentik a folyamatosságot bizonyos szinten. 2011-ben jártunk először egy nagyobb erdélyi zarándok csoporttal Örményországban, és velünk volt Simó Júlia, designer, aki férje révén, Kalamár György színművész révén kapcsolódik az erdélyi magyar örmény közösségbe. Az itt szerzett tapasztalat és minta tette lehetővé, hogy több ruhát is elkészítsen, megvarjon. Ilyen ruhákat készített a Marosvásárhelyi, a szépvízi, csíkszeredai közösség számára. De néhány éve Székelyudvarhelyen, és ez lehet, hogy a reklám helye, a József Attila utcában megtekinthető, meglátogatható Simó Júlia 19.-20. századi ruhákból összeállított gyűjteményének kiállítása, ahol nem csak örmény ruhadarabokat láthatunk, hanem szász és más nemzetiségek, erdély nemzetiségek ruhájait, hagyományos öltözeteit is megtekintheti a látogató. Tehát az egyházi ruhák a templomokban vannak, múzeumokban, Simó Júliának köszönhetően pedig egy, hát azt lehet mondani, néprajzi kiállítás is megtekinthető Székelyudvarhelyen igény szerint.
Ha az örmények ruházata ennyire gazdagon díszített volt, elképzelhető, hogy a szent helyek, a templomok díszítése még díszesebb lehetett. Milyen templomi textíliákkal találkozunk az örmény templomokban?
Az ember azt gondolná, hogy keleti egyházról lévén szó, az örmény templomok ugyanolyan díszesek, mint az ortodox templomok, tel is tele vannak ikonnal, oltárterítőkkel, szőnyegekkel. Most ez nem így van, mert az igazi örmény stílusú templomokban, amiket egyébként Erdélyben nem találunk, hiszen az erdélyi örmény templomok csodálatos barokk gyöngyszemek, tehát nem igazi, eredeti örményországi stílusban épültek. Most ezekre az örményországi templomokra én úgy szoktam fogalmazni, hogy a keleti puritán jellemző. Nincs hatalmas ikonosztáz, nincsenek nagy ikonok, nincs óriási díszítés, tehát alapvetően kő a templom, és kőből van, és ez látszik, tehát nincsen túlságosan kidíszítve, mert azt mondják az örmények, hogy a templomban a legfontosabb dísz az Isten jelenléte, tehát nem kell a templomot különösen díszíteni. Az örményországi örmény templomok érdekessége viszont, hogy az oltár és a szentély a templom szintjéhez, ahol a hívek állnak, magasabban helyezkedik el. A szent és a szent előtti tér, amit mi profán térnek nevezünk, nem egy ikonosztász található, mint a görög katolikus vagy az ortodox templomokban, hanem a jeruzsálemi templom mintájára egy függöny van. Ugye mi ismerjük a jeruzsálemi templom történetéből azt az eseményt, azt a pillanatot, amikor ez a függöny ketté hasadt Jézus halálakor. Tehát egy ketté húzható függöny található az örmény templomban, ez az új szövetségnek a jele, szimbóluma. Most ezt a függönyt oltárfüggönynek nevezzük, aminek elsősorban teológiai funkciója van, mert Isten titkát szimbolizálja, nem látható voltát mutatja be, és hát akkor húzzák el az eukarasztia kiosztásának pillanatában, amikor a Szentlélek megidézése történik. Tehát ezek az oltárfüggönyök egyértelműen teológiai jelentőséggel is bírnak, de van funkcionális jellegük is, tehát elválasztják a szentet a profántól. Nagyon egyszerűen díszítettek ezek az oltárfüggönyök. Gyakorta középen egy hosszú szárú díszített örmény keresztet láthatunk. Vannak azonban olyan oltárfüggönyök is, amelyek alakos ábrázolásokat mutatnak be, mint például a pokol ábrázolása, Szűz Mária, mint Isten anya, a kisgyermek Jézussal, de számunkra, erdélyek számára jelentős keleti szimbólumok is találhatók itt, mint például a nap és a hold hímzett képe. A központi motívum, tehát a függönyön található központi motívum köré magyarázó szöveg is kerül helyenként. A függönyök pedig alapvetően bordószínű posztóból készülnek, de nem ritka a sötétkék szín sem. Tehát az egyik a vér, a mártírium, a másik pedig az örökké valóság, az égnek a színe. A függöny mellett az örmény templomban értékesek a kehely takarók is. A kehely takaró egy kis, négyzet alakú takaró, amivel befették a kelyhet. Ennek is ugye funkcionális jellege volt, mert a kehelybe bort öntöttek, és ez meg kellett akadályozni, hogy bármi is bekerüljön a kehelybe. Ilyen kehelytakarók készültek pamutból, selyemből, gazdag arany vagy ezüst selyemfonállal díszítve, sok esetben goblen öltéssel hímezve. Ami pedig a motivumokat illeti, általában a kehelytakaró ugye szimmetrikus jellegéből adódóan is volt egy központi ábrázolás, például az Isten báránya, köréje pedig az alakzat szimmetriájából adódóan is kerubok, szeráfok, virágmotívumok, virágdíszek kerültek. A kehely takarók Erdélyben is láthatók, a Szamosújvári Örmény Múzeumban, Gyergyószent Miklóson, Szépvízen, tehát tulajdonképpen minden örmény egyházi közösségben vannak, léteznek ilyen csodálatos kehely takarók. Eredeti örmény templomokban emellett még vannak fajba vált keresztelő medencét takarók is, függönyök is. Ilyen Erdélyben nincs, mert az erdélyi örmény katolikus templomok barokk templomok, ahol a keresztelő medence latin szokás szerint külön álló egyház bútor, ha szabad így mondani, nem a falba van kialakítva, mint Örményországban. Tehát ezek a keresztelő medence függönyök, amik Örményországban léteznek, egyértelműen gazdagon díszítettek, és hát alapvetően a keresztelés szimbóluma és a keresztelés pillanata látható ezeken a függönyökön.
A műsorunk elején szó volt arról is, hogy Erdélyben a régi örmény ruhák darabjait bedolgozták az egyházi ruházatba. Milyen volt az egyházi öltözet, és hol találunk még ilyent Erdélyben?
Egyházi öltözetet alapvetően az örmény katolikus plébániákon találunk. Természetesen az örmény egyházi öltözet, amit még most is használnak az örmény szent liturgiákon, szentmiséken, díszítés szempontjából alapvetően eltér a mostani római katolikus papi ruházattól, amit a hívek a templomban láthatnak. Az örmény egyházi ruházat nem ment át olyan modernizációs folyamaton, amivel a római liturgikus öltözet esetében találkozunk. Talán még az idősebb hallgatóink emlékeznek arra, hogy a római katolikus papok korábbi miseruhája is sokkal díszesebb volt, mint a mostani. Számos motivummal, gazdag hímzéssel készült, általában nagyon értékes anyagból készült a római katolikus miseruha is. Az örmények esetében ez a liturgikus reform nem valósult meg, és a ruházatuk alapvetően a görögkatolikus, bizonyos szinten a keleti egyházak ruházatához hasonló. Most ezeket a ruhákat, amit említettem, az erdélyi örmény múzeumokban, tehát egyházi múzeumokban, kincstárakban találjuk. Érdemes tehát ellátogatni Szamosújvárra. Itt én láttam egy kiállítást örmény ruhákból, de ugyanezt egy ilyent rendeztek be a Szépvízi örmény közösségi házban, és Gyergyószent Miklóson is a templom mellett található közösségi házban ki voltak állítva ilyen ruhák. A valóság az, hogy korábban nem mindenhol fektettek nagy hangsúlyt az egyházi liturgikus ruhák szakszerű tárolására. Sok helyen nem is tudták, hogy milyen értéket jelentenek a már nem használt papi ruhák, és sajnos senki nem magyarázta el korábban, hogy egyáltalán mit kell nézni egy ilyen ruhán, mikor használták ezt a ruházatot, mi a funkciója a bizonyos liturgikus ruhadaraboknak. Sok ilyen ruhát rejtettek sekrestjékben, fiókok mélyére, főleg a kommunizmus idején, mert eldobni azért mégsem illett őket. Szerencsére manapság egyre többen tudjuk, hogy mekkora érték van birtokunkban, rádöbbenünk erre. Többen ugye külföldi múzeumokban járunk, látjuk, hogy ott hogyan tárolják ezeket, és mennyire büszkék ezekre a ruhadarabokra, és egyre inkább megtanuljuk megbecsülni ezeket.
Készülnek-e még örmény katolikus egyházi ruhák Erdélyben?
Liturgikus ruhák jelen pillanatban nem készülnek Erdélyben. Tudomásom szerint Gyergyószent Miklóson például Olaszországból származó ruhák vannak, de találunk itt Libanonból származó egyházi ruházatot is. Az liturgikus ruhák esetében nem létezik Erdélyben egy olyan törekvés, mint amit a civil polgári ruházat esetében találunk, amiről beszéltünk műsorunk elején, tehát Simo Júlia műhelyének köszönhetően. Nekünk most nem is az lenne a legfontosabb, hogy ilyen egyházi ruhákat készítsünk, hanem hogy ezeket szakszerűen tároljuk, közkincsé tegyük, elmagyarázzuk a mai embernek, hogy mekkora kincs birtokában vagyunk.
Melyek a legfontosabb liturgikus ruhák, és milyen díszítést találunk ezeken a textíliákon?
Most ez az a kérdés, amiről érdemes beszélni, hiszen ha bárki is elmegy egy örmény katolikus szentmisére, amit ugye rendszeresen Erdélyben, Szamosújváron és Gyergyószent Miklóson végeznek, de örmény pap jár Marosvásárhelyen, Szépvízen is búcsú alkalmával, Erzsébetvároson is bemutat szentmisét. Tehát mindenkinek feltűnik, hogy hát igen, ennek az egyházi személynek a ruházata teljesen más, és hát nem értik az emberek, hogy hát mi is ez a ruha, mert kicsit, mintha görögkatolikushoz hasonlítana, de nem is az. Tehát a liturgikus ruházat legfontosabb darabja egyértelműen a mise palást. Ezt a ruhadarabot csak a papok viselhetik a Szent Liturgián, és nem más, mint egy bő, ujjatlan palást, aminek a hátán általában egy kereszt jele látható. Most a kezek mozgása végett, a félkör alakú miseruha elől rövidebb, és ahogy a papa hátára teszi, a nyak magasságban csúcsosodik, és elől összecsatolják. Ez a csat természetesen nagyon díszes volt, lehetett aranyból, vagy aranyozott ez a kis csat, amivel összefogták a mise palástot. Több színű miseruha létezett az örményeknél, van piros, kék, aranysárga, és használatát nem szabályozták úgy, mint a római katolikus miseruhák esetében. Például ugye adventben és nagybőjben lila ruhát vesz a római katolikus pap, bizonyos ünnepeken fehér, vértanúk elmék napján piros, évközi időkben zöld ruhát miseruhát ölt magára a római katolikus pap. Ez az örményeknél nem így van. Erdélyben tudomásom szerint a most használt örmény egyházi ruhák fehér és sárga színűek, egyértelműen hát itt az arany hímzés dominál. Az örmény papi ruházat egyik legfontosabb és elengedhetetlen kelléke az öv, ami hasonló a civil ruhánál használt övhöz. Ez az öv általában nagyon díszes volt, és egyértelműen azt a célt szolgálta, hogy a bő inget, mise inget és az ingre helyezett stólát rögzítse. Általában selyem, arany és ezüstvonal használatával készült ez az öv. Számtalan díszítéssel találkozunk. A legegyszerűbb virágmotívumoktól egészen a tűzzománc lapokig, tehát ez a templom gazdagságától is függött, hogy milyen ruhát készítetett a papnak. Ilyen övekkel, drága, féldrága kövekkel díszített egyházi ruhadarabokkal Erdélyben is találkozunk az örmény plébániákon. A másik nagyon fontos ruhadarab, nem más, mint az epitrakélion, ez a stóla tulajdonképpen. Ez a római katolikus papok esetében egy hosszú csík, amit ugye a pap a nyaka körül tesz, és ez tulajdonképpen az Isten igájának a szimbóluma, és hát ez két részből áll a római katolikus papok esetében. Most ez az örményeknél pontosan úgy, mint a görög katolikusoknál egyetlen darab, tehát a pap a fejébe húzza, és ez lelóg, ezt rögzíti az előbb említett öv. Természetesen, hogy ezt a tólát gazdagon díszítették, általában selyem és aranyfonállal hímezték, sokszor képi ábrázolásokat is találunk rajta, általában Szűz Mária és Krisztus életéből vett jelenetek díszítik, az angyali üdvözlet, Jézus megkeresztelkedése, szenvedése, feltámadása, Mária mennybevétele, Krisztus mennybe menetele, a Szentlélek kiáradása látható ezen. Azért fontos egyébként ezt a stólát nagyon jól megfigyelni, mert ha egy erdélyi római katolikus, tehát nem örmény katolikus, hanem egy római katolikus templomba megyünk, és egy olyan szentet látunk egy képen, egy vitrálián, aki egy embert keresztel, püspöki süveggel látjuk ezt a képet, de ilyen stóla van rajta, tehát ilyen egyben stóla van rajta, akkor ez nem más, mint az örmények szent apostola, világosító Szent Gergely, és ha ez a kép ábrázolás egy római katolikus templomban van, mint például Marosvásárhelyen, ez azt jelenti, hogy azon a településen örmények éltek, akik támogatták az egyházat. Tehát nagyon érdekes megfigyelni ezeket az apró részleteket, mert nagyon sok mindent megtudunk arról, hogy például örmények hol éltek. A papi liturgikus öltözet másik nagyon fontos darabja a mitra, tehát ez egy papi süveg, amit Erdélyben nem igazán találunk, de viszont létezik Velencében, Szent Lázár szigeten, a Bécsi Mehitaristák Múzeumában. Teljesen más az örmény püspök süveg, amit csak a püspök használhat. Érdekes módon ez pont olyan, mint a római katolikus püspök, érsekatya püspök süvege. Valószínű, hogy a két egyház közötti 11-13. Században létrejött kapcsolatnak köszönhető, amikor ezt az örmények átvették. Az örmény miseruha másik nagyon-nagyon fontos kelléke a kardísz. Ilyen például a római katolikus miseruhán nincs. Mi a szerepe ennek a kardísznek? Ugye az örmény mise ing, amit a papa reverendájára vesz, hát ez egy nagyon bő ing, és egyértelműen a mozgásnál zavarja az embert, hogyha a karjánál hosszan lelóg az ing ujja. Ezért muszáj volt csuklónál ezt az inget valamilyen formában összeszorítani. És ha egy profán párhuzamot vonnunk, akkor a női karperechez hasonlítható ez a hát egyházi kellék, ruha, dísz, mert a karperecnek is az volt a funkciója, jelentősége, hogy a bő újú inget összefogja, és egyértelműen ezt díszítették. Tehát ugyanezt találjuk ennél a kardísznél. Nagyon díszes kardíszeket találunk Erdélyben is, az örmény katolikus templomokban, kincstárakban, általában gazdag arany ezüstszállal hímezték, Krisztus Mária, az angyalok ábrázolásait láthatjuk rajta, de léteznek olyan kardíszek is, amelyekre gyöngyöket fűztek. Tehát ez egy nagyon fontos kelléke az örmény miseruhának, és megtalálható minden örmény katolikus templomban Erdélyben. És van egy érdekesség még, ami a ruházat hát hozzátartozója, a liturgikus papucs, ez egy vart papucs, Ennek egyértelműen teológiai mondani valója van, ugye Mózes történetében azt olvassuk az égő csipkebokorról szóló történetben, hogy Mózes le kellett húzza a saruját, mert szent volt az a hely, ahol az Úr megjelent számára. Na most ebből kifolyólag az örmény egyházban, amelyben nagyon fontos a bibliai hűség, a papok az oltár előtt, ami az Isten jelenlétének a helye, le kellett húzzák a civil csizmájukat, és muszáj lett volna mezitláb megjelenni, de mivel hát Örményország kőország hideg van, ezért egészségügyi szempontból is ilyen apró papucsokat készítettek számukra, amiket vartak, bőrből voltak, és hát védték a papnak a lábát. Ilyeneket jelen pillanatban Erdélyben nem használnak. Libanonban, Szíriában, Örményországban létezik az örmény apostoli katolikus egyházban is, de például Szamosújváron, az örmény múzeumban láthatók ilyen kis topánkák, ilyen örmény díszes varrott egyházi papucsok.
Térjünk rá egy másik, többek számára érdekes és fontos témára, az örmény szőnyegekre. Úgy tudjuk, hogy a szőnyeg nagyon fontos eleme az örmény kultúrának.
Valóban így van, nagyon sokan csak azért utaznak Örményországba, hogy örmény szőnyeget vásároljanak. Hagyományos szőnyegeket találhat külföldön is az ember, ám a Kaukázus és ezen belül Örményország a szőnyeg őshazája. Nem ma kezdődik az örmény szőnyegszövés története. Azt lehet mondani, hogy a szőnyeg az örmény kultúra szerves részét képezi, az örmény lakásdekoráció történelmi részét képezi, hiszen találunk szőnyegeket Örményországban a padlón, ládákon, a foteleken, székeken, és természetesen vannak fali szőnyegek is. De ugyanúgy fontos volt a szőnyeg a templomokban is, különösen az oltár előtti téren, amiről a korábbiakban beszéltünk. Minden örmény szőnyegnek története van, és minden szimbólumnak, dísznek még az eredete is mögöstes tartalmat hordoz. Például a sárkány motívum, amit egy szőnyegen láthatunk, a jó végtelen győzelméről beszél. Vagy láthatunk főnix madarakat, ami az újjászületésről mesél. Láthatunk gránátalma szimbólumokat, amelynek ugye a legenda szerint 365 magja van, és ez az élet bőségéről mesél nekünk. Tehát azt lehet mondani, hogy az örmény szőnyegek nem csak a padlót díszítik, hanem valódi műalkotásként egy egész ideológiát és történelmet varázsolnak az örmények otthonába. Örményországban egyébként úgy tartják, hogy a szőnyegeket szeretettel és mindig jó kedvel kell elkészíteni, jó hangulatban kell szőni. Azt mondják, hogy amikor az ember rosszkedően dolgozik, és így szövi a szőnyeget, a színek elhalványulnak. Tehát az örmény szőnyeg jókedvel készül, egy ilyen berendezési tárgy, és jókedvre kellene is derítsen. Tehát az örmény kultúra lényeges eleme a szőnyeg, és örményeknek köszönhetően, amiről még remélem beszélni fogunk, nagyon sok helyre elterjedt a világon a keleti szőnyeg.
Mióta készítenek az örmények szőnyeget, és milyen az örmény szőnyeg?
A szőnyegszövés egyike volt a legjobban űzött örményháziparnak, egyidejűleg létezik, mint kézművesség és művészet is. Egyes vélemények szerint a szőnyegkészítés Közép-Ázsiából származik, és a nomád pásztorok kezdték el. Egyértelműen itt sátorok díszítéséről beszélhetünk, báránybőrből, kecskebőrből készült darabok összevarrásából készültek ezek a szőnyegek, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy hát a nomád törzsek, a pásztor törzsek voltak azok, akik először ilyen szőnyegeket kezdtek készíteni. A szakemberek egy másik csoportja szerint ez nem éppen így van. A szőnyeg története nem a közép-ázsiai nomád népekkel kezdődik, sokkal valószínűbb a szőnyegszövés kezdetét az örmény fennsíkon található kultúrákkal összefüggésbe hozni, itt keresni a szőnyeg kialakulásának, szövésének kezdetét. Ez azért is észszerű, mert a Kaukázuson haladt át a keletet déllel nyugattal összekötő kereskedelmi út, amit mi Selyem útként ismerünk, és hát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyetlen útvonal, mint Nagyvárattól Brassóig tulajdonképpen egy úton lehet haladni, hanem számos elágazása volt, és nagyon sok kereskedelmi központ volt, ahol árusok fordultak meg, különféle népek, nemzetiségek tagjai kereskedtek, és hát itt alakulhatott ki a szőnyeg szövés, és ez egyébként egyértelműen a kaukázusi fennsík, ahol az örmények is éltek. Nem véletlen és nem légből kapott a szakembereknek ez a feltételezése, hiszen az utóbbi években, különösen az 1800-as évek közepétől számos ásatást végeztek Örményországban. Hát napvilágra kerültek különösen Dvin, tehát jelentős örmény városok, mint Dvin, Ártását, Áni, ahonnan ugye az erdélyi örmények is hagyomány szerint származnak, tehát a fővárosokban végzett ásatások során előkerültek értékes gyapjúból, selyemből, lenből és más rostos szárból készült szőnyeg darabok. Tehát azt lehet mondani, hogy a szőnyeg szövés valóban a Kaukázusra vezethető vissza, tehát ott van az őshazája. Most arra a kérdésre, hogy mióta készítenek szőnyeget az örmények, a tudomásom, ismereteim szerint a Krisztus előtti 4.-5. században készült a legrégebbi csomózott örmény szőnyeg. Tehát a szőnyeg szövésről el lehet mondani azt, hogy ősrégi örmény mesterség, az örmény családok kötelező alapfoglalkozása volt, ami egyértelműen a női kötelességekhez tartozott, tehát a férfinek természetesen az állatokkal, Erdélyben a kereskedéssel volt dolga. A nő feladata volt a csomózási technikát pontosan ismerni és átadni a leányainak. Az alig 8-10 éves örmény kislányok a szövőszék mellett ülve kezdték elkészíteni a kiházasítási tárgyaikat, az úgymond hozományt, szőnyegeket, takarókat, gazdagon hímzett és földig érő rojtos kötényeket készítettek. Tehát ez az örmény élet, a hétköznapi élet, mindennapi élet fontos része volt, hogy szőnyegeket szőjenek, és természetesen a szőnyegek mellett ruhákat is készítsenek.
Ez igencsak érdekes, mert Erdélyben a szőnyegeket perzsa szőnyegként ismerjük.
Igen, Erdélyben ezt a kifejezést, hogy örmény szőnyeg, vagy örményországi szőnyeg, maximum az örmények használhatják. Mi Erdélyben perzsa szőnyegekről beszélünk, ami azonban inkább egy technikára utal. A keleti szőnyegek a középkori forrásokban egészen a 13. században úgy szerepelnek, hogy örmény szőnyegek, vagy örményországi szőnyegek, anatóliai szőnyegekként is ismerjük, ha elmegyünk Brassóba, a Fekete templomban ott anatóliai szőnyeg gyűjteményt találunk. Érdekes egyébként Marco Polo velencei utazót olvasni, ugye 13. századi utazóról van szó, aki kilikiai tájakon is járt, tehát Kilikia jelenleg a Libanon, Törökország tengerparti vidékén helyezkedett el, egészen ugye a szárazföldig, a 13. századig, 13. század végéig létezett, és Marco Polo írja úti naplójában, a következőket lehet Turkméniáról mondani. A türkmén lakosság három csoportban él. A türkmén muzulmánok életére az egyszerűség jellemző. Ők a hegyvidéken élnek és állattartással foglalkoznak, nagy tiszteletnek örvendenek a lovak és az összvérek az életükben. A másik két csoport a görög és az örmény, akik városokban és várakban élnek, életüket a kereskedelemből és a kézművességből tartják fenn. Az örmény szőnyegek felülmúlhatatlanok, és színekben igencsak gazdagok, mint sehol máshol a világon. Selyemből készülnek minden színben. Tehát Marco Polo az örmény szőnyegekről ír, tehát a szőnyeg tulajdonképpen számára örmény szőnyeget jelent. Na most miért perzsa szőnyeg, és miért ismerjük mi perzsa szőnyegként a keleti szőnyegeket? Ez egy 19. századi történet a tudomásom szerint. 19. századi nagy világutazóknak köszönhetően divatba jött a keleti szőnyeg a nyugati országokban. Megnőtt a keleti szőnyegek iránti érdeklődés elsősorban az angliai, amerikai, németországi szövőműhelyekben, ahová egy iráni, ami korábban ugye Perzsia volt, iszfahani mintát vettek alapul, tehát ez a mintázat, perzsiai mintázat került a köztudatba, és hát mi ezt perzsa szőnyegnek nevezzük. Tehát itt talán helyesebb lenne keleti szőnyegekről beszélni, amiknél ugye különbség van motivumok tekintetében a különféle régiók között és népcsoportok között.
Puskás úr, miből és hogyan készülnek az örmény szőnyegek?
Az örmény szőnyegek korábban és most is jó minőségű, csomózott technikával, festett állatszőrből, gyapjúból készülnek, de pamutfonalat és sejmet lent is felhasználtak az örmények szőnyegek készítésekor. A szőnyegeket természetes színekkel festették, amiket virágokból, rovarokból nyertek ki, és amik jó tartós pigmensek voltak, de ezeket jól kellett ismerni, jól kellett tudni összekeverni a színeket, ugye említettük azt, hogy jókedvvel kellett végezni, tehát ezt a munkát. Ez azért is volt fontos, mert ha az ember morcos volt, nem figyelt oda, akkor bizony nem sikerült a színezék, és hát ugye az örmények azt mondják, hogy elhalványul a szőnyeg, rossz lesz a szőnyeg, ki kell dobni azt a színt, és nem sikerül elkészíteni a szép keleti örmény szőnyeget. Tehát ami a technikát illeti, az örmények három csomozású saját szőnyegkészítési technikával dolgoztak. Erre utal egyébként a szőnyeg egyik örmény neve, a kárpet. Az örmény kárp gyökérből származik ez a szó, és azt jelenti, hogy csomó. Vagyis a kárpet a szőnyeg szövési technikára utal. Feltételezzük azt, hogy a szőnyeg szó a latin carpitán keresztül bekerült a francia és angol nyelvbe, aminek jelentése vastag gyapjú szövet. Ez a nyelvészeti folyamat alapvetően az intenzív kereskedelmi kapcsolat során alakult ki a kilikiai örmény királyság és a nyugati európai országok között, amit természetesen a keresztes hadjáratok is fokoztak. Tehát a kárpet szó örmény kárp szóra vezethető vissza, és hát ha most azt mondom, hogy szőnyeg tisztítószer biokárpet, akkor ez valószínű, hogy örmény szóra vezethető vissza, és hát itt az a jó hírem van a kedves hallgatóknak, hogy most már mindenki tud egy örmény szót, mindenki ismer egy örmény szót, mert a kárpet szó ide vezethető vissza. Létezik még egy másik örmény kifejezés is a szőnyegre, ez egy teljesen más technikára utal. A bolyhos szőnyegeket úgy hívták, hogy korg, tehát ez csak a bolyhos szőnyegekre használt kifejezés. Tehát kárp és korg két szőnyegtípus és két különféle technikát is fed. Ami a festékeket illeti, azt látjuk, hogy az örmény szőnyegek, perzsa szőnyegek egyik alapszíne a piros, ez nem véletlen, mert ez egy tipikus örmények által kidolgozott természetes festékanyag, ami egy rovarból származik. Tehát csomozási technikával készült szőnyegek az örmény szőnyegek, és hát természetes színezzékkel, festékekkel készítették őket.
Jó lenne még azt is tudni, hogy milyen díszítést találunk az örmény szőnyegeken.
Tény az, hogy vannak örmény és nem örmény keleti motivumokkal hímzett szőnyegek. Mi a különbség a kettő között? Örményországi 2011-es tanulmányi utunk során mesélte idegenvezetőnk, hogy a minta és a rajz alapján meg tudjuk különböztetni az örmény szőnyegeket a más keleti szőnyegektől. Ha most a kedves hallgató, miközben hallgatja ezt az adást és a földre tekint, megnézi a szobájában található perzsa szőnyeget, akkor úgymond legömböített vagy kör mintázatokat talál ezen a szőnyegen. Az örmény szőnyegre nem ez jellemző, az örmény szőnyegekre a szögletes mintázat jellemző. Ez a minta különböző formákban jelenik aztán meg. Léteznek például az úgynevezett sárkányos szőnyegek, ezeken a vizet, kígyót jelképező horgas keresztet, svasztikát is láthatjuk, tehát ez egy szögletes jel. Más motivumok a kos vagy a szarv, ami az uralom jele, de ugyanilyen módon van kialakítva a főnix madár, ami a béke, az öröm, az újjászületés szimbóluma, a gránátalma, a jómód, a termékenység szimbóluma jelképeként. Tehát azt lehet mondani, hogy az eredeti Örményországban szőtt, tehát örmény műhelyben készült szőnyegek ilyen szögletes mintázattal vannak díszítve. Tehát nagyon jól meg tudjuk különböztetni a két szőnyeg típust, az általunk perzsa szőnyegnek nevezett szőnyeget, az örmény mintázatú keleti szőnyegektől, és hát azt lehet mondani, hogy ilyen jellegű szőnyegek, tehát örmény szögletes mintázatú szőnyegek, asztalterítők, fali szőnyegek, találhatók most is Székelyföld otthonaiban. Ezek a szőnyegek az erdélyi örményekhez köthetők, örményeknek köszönhetően kerültek otthonainkba, és ha egy ilyen szőnyegünk van, akkor arra nagyon jól vigyázzunk, hogy mossuk ki, és hová tesszük, hogy koptatjuk, mert ezek nagyon-nagyon régi szőnyegek.
Elmondhatjuk tehát azt, hogy az örmény szőnyegek alapvetően egy egységes minta szerint készülnek?
Annak ellenére, hogy van némi hasonlóság, amely egyesíti az összes örmény szőnyeget, minden régiónak és hagyománynak saját stílusa van, saját díszítéssel, úgymond saját formával rendelkezik. Ilyen például tipikus örmény szőnyeg a karabáki szőnyeg, továbbá a szirváhán típusú szőnyeg, meglehetősen sűrű csomózású szőnyegek. Nem található két egyforma szőnyeg Örményországban, de viszont a kutatók szerint vannak az örmény szőnyegeken közös témák, közös elemek. Majd mindegyiken megtalálható a sárkány és a sas ábrázolása. Nagyon sok szőnyegen a kígyót is láthatjuk, ami ugye különféle jelentőséggel, tehát üzenettel bírnak. Egyes szakemberek szerint a szőnyegeket az ábrázolás szerint lehet kategorizálni. Vannak sas szőnyegek, sárkány szőnyegek és kígyó szőnyegek. Ezek ugye mitológiai szimbólumok, nagy népszerűségnek örvend ugye a kígyó szimbólum, a kígyó kultusz, amely a termékenységgel hozható összefüggésbe, pontosan úgy, mint Egyiptomban, ugye az élet szimbóluma is a kígyó, gondoljunk a gyógyszertárakra, még most is kígyó szimbólumot találhatunk a bejárat fölött. De ugyanígy jelentősége van a sasnak, ami Örményország jelenlegi címerében is található. Tehát a szőnyegeken számos stílus, mintázat, gazdag színvilág jelenik meg előttünk. Érdemes ezeket a szőnyegeket nyitott szemmel vizsgálni, mert egy-egy szőnyeg valóságos mitológiát, történelmet mesél el számunkra. Még ha hasonlónak is tűnnek ezek a szőnyegek, minden szőnyeg egyedi, és talán ez a legcsodálatosabb bennük.
Találunk ma itt Erdélyben szőnyegszövő műhelyeket?
Jelen pillanatban nem találunk Erdélyben szőnyegszövő műhelyeket, de azt is el lehet mondani, hogy Gyergyó Szentmiklóson például a helyi közösség próbálkozott ilyesmivel. Ugye könnyűnek tűnik a szőnyegszövés, fiatalok kezdték el ezt a technikát. Szerencsére, hogy megvan ez az igyekezet az erdélyi jelenleg is élő, működő magyar örmény közösségekben, és hát ha eljön az az idő, amikor a szőnyegeket ugyanúgy tudjuk bemutatni, akár megvásárolni, mint a kiadványainkat, a különféle finom ételeinket. Viszont azt el lehet mondani, hogy van szőnyeg kiállítás Erdélyben, ez a kolozsvári örmény közösség birtokában van egy csodálatos szőnyeg gyűjtemény, amit egyébként bemutattunk Gyergyószentmiklóson, marosvásárhelyi közönség is megismerhette, de olyan, hogy jelen pillanatban szakszerűen és hát hivatásszerűen készítsék, ilyen Erdélyben most nem létezik.
Elnök úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a válaszokat.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy mesélhettem erről a témáról, és hát remélem, hogy egy olyan szegmensét ismerhettük meg az erdélyi magyar örmény kultúrának, amely eddig sokak számára ismeretlen volt. Továbbra is jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, szép szombat délutánt és egy áldott vasárnapot, viszont hallásra.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a Kőbezárt múltunk és az örökségünk nyomában összevont külön kiadásra. Az elmúlt órában dr. Puskás Attila tanárt, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnökét és az említett műsorok szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Munkatársaim nevében is további szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.